Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második levele, 6. versétől olvasom most a 15. versig. Foglaljunk helyet, és így figyeljük ezt a hosszabb szakaszt, nyitott szívvel, hogyan is szólít meg minket Isten igéje Pál apostol levelén át. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, minthogyha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Jöjjetek, álljunk a mi Urunk színe elé most, és imádságban feleljünk az ő szavaira. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt. Köszönjük, hogy kisgyermekekkel együtt figyelhetünk most a te szavaidra. Kérünk, légy itt közöttünk a te szent lelkeddel, szólíts meg egyen-egyenként, hogy a szívünk mélyéig jusson el a jó hír, az evangélium. Így kérjük, áld meg ezt a tanévnyitó alkalmat, a gyerekek figyelmét, mindnyájunk életét. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt évben is, és az elmúlt napokban. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged teljes szívünkből a te hűségedért és szeretetedért. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg azzal, hogy veled találkozzunk most, hogy megértsük szavadat, és a te igéd átformálja a mi szívünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt, és áld meg mindnyájunkat. Amen. Kedves kicsinyek és nagyok, Isten igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az előbb olvasott szakaszban, a 2. Tesszalonikai levél 3. részének 13., 14. és 15. versében a következőképpen. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön, de ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet, testvéreim. Egy kérdés fogalmazódott meg, testvéreim, ezt az igét olvasva bennem, és úgy fogalmazom meg, ahogy ezt sokféleképpen lehetne, de általában ma az emberek szokták, nem biztos, hogy a templomba járók, úgy általában mások is, mit cselekedjünk, hogy szeressen minket a jó Isten? Mit cselekedjünk, hogy szeressen minket a jó Isten? Később szeretnék válaszolni, nem én, hanem az Isten igéje. Mert fontos kérdés ez, és miután óvodásokkal vagyunk most együtt, nagy kérdés, hogy erről mit tanítsunk nekik? Mit mondjunk nekik? Mit tegyenek, hogy szeresse őket az élő Isten? És így hadd kérdezzelek tovább benneteket. Ez, amit olvastunk, egy konkrét városban élő gyülekezetnek szólt. Mit gondoltok, anélkül, hogy ismernénk az ókori történelmet, mit gondoltok, testvérek, Ezek a tesszalonikaiak, ma Szalonikinek hívják ezt a várost, ezek a tesszalonikaiak mit tettek, mielőtt hívőkké lettek? Mit tettek? Vajon milyen buzgóság, mi volt bennük, milyen cselekedetek, milyen jóság, igazság, vagy mégis egyáltalán mit tettek, vajon hogyan éltek? Tegyük fel a következő kérdést is magunknak. Egyáltalán az ember, ezek a drága kicsinyek, akik most itt vannak, és ti felnőttek, hogyan lesz Isten gyermekévé, hogyan lesz hívő keresztjénné egy ember? Kicsi korában vagy idős korában, ez mindegy. Mit kell tennie? Mit kell tennie, hogy Isten gyermeke lehessen, hogy hívő ember legyen? És hadd kérdezzem a gyerekeket. Gyerekek, aki ül és hallgat. Ennyi. Ül és hallgat. Az tesz valamit? Hát tulajdonképpen nem tesz, nem? Hát ül és hallgat. Nem mozdul, csak ül és hallgat. Sőt, elárulom nektek, hogy lelki értelemben mi, azt mondja a Biblia, kicsit megrázó, megdöbbentő, de azt mondja, hogy mi lelkileg sötétben ülünk. Lelkileg nem látunk, a szemünk lát, csak éppen Istent nem tudjuk látni. Ennek megvan az oka. Így mondja Ézsaiás prófétánál az ige, hogy még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket. Sötétben ülünk, és hallgatunk, nem teszünk semmit. És ha mégis történik valami, akkor nem a hallgató cselekedett, hanem a beszélő, legalábbis kinyitotta a száját, elkezdett velünk beszélni. Nem a hallgató tett, az csak ült a sötétben és várt. De ha egy beszélő tesz valamit, legalábbis kinyitja a száját, megszólal, akkor ott már történik valami. És el kell mondani, hogyha ez nem történt volna meg, a hallgató soha nem hallaná meg azt a másikat, mert a sötét miatt nem látja. Lehet, hogy ott vannak régen egy teremben, ül a hallgató is, ül a későbbi beszélő is, aki meg fog szólalni, de ha nem szólal meg ez az utóbbi, akkor a hallgató ott ülhet, leélheti, leülheti az egész életét, nem történik semmi, ő nem cselekszik, ő csak vár. Nem is tudnánk, testvéreim, semmit az élő Istenről, ha nem szólalt volna meg. Ha nem szólította volna meg az embert, és ha nem szólítana meg most titeket és engem, nem tudnánk róla semmit sem. De nem is tudunk tenni érte semmit sem. Mint ahogy a sötét teremben ülő ember ül, hallgat. Hogyan lesz valaki hívővé? Úgy, hogy megszólítja őt az élő Isten. Megszólítja őt az élő Isten. Ez többféleképpen is teheti, felhívja önmagára a figyelmet. Ha ezt nem tenné, akkor a lelki sötétség miatt senki nem tudna róla semmit. Hiszen a bűneset óta, Ádám és Éva elszakadása óta nem tudjuk közvetlenül érzékelni őt. Az édenkerten kívül születünk, élünk, és ezek a drága gyermekek is bármilyen aranyosak és kedvesek, önmagukban ők sem tudnak semmit Istenről. De ez az első örömhíre magának a Bibliának és ennek a mostani történésnek is, amiről egy Pál apostol utal, hogy megszólal az Isten. És megszólít titeket, gyerekek, és megszólít titeket, kedves felnőttek. Így lesz bárki is hívővé. Az Efézusoknak írja ezt így részletesebben Pál, azt mondja, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, vagyis a jó hírt a ti üdvösségetekről, miután hallottátok, hívőkké lettetek. Hallották, hogy mit tett értük az Úr Jézus Krisztus. Így lettek hívőkké, azaz Istenben bízókká. Így lett üdvösségük, így lettek megmentett emberek. Akkor tegyük föl még egyszer az első kérdést, figyeljetek csak. Mit tettek érte, mit cselekedtek, hogy szeresse őket a jó Isten? Így kérdeztük a legelején. Semmit. Semmit sem tettek azért, hogy szeresse őket a jó Isten. Ez az első nagyon-nagyon fontos üzenete az egész Bibliának és ennek a mai szakasznak is. Mit kell tennünk azért, hogy szeressen minket Isten? Semmit sem, testvéreim. Semmit sem. Ezt nehéz bevenni, én tudom. Az ember évekig küszködik, mire ezt elhiszi. És mégis az evangélium így kezdődik. Mi a te dolgod? Hogy meghalj valamit. Nem, hogy cselekedj. Hogy meghald, mit tett ő érted. Mit tett ő érted ott a Golgota keresztjén. Tehát még egyszer, mit cselekedtek, hogy szeresse őket Isten? Mit tettek ezek a tesszalonikaiak? Semmit. Élték a maguk világi életét. Egy ókori nagyvárosnak voltak a polgárai. Éltek annak bűnében, szokásaiban, lazasságában és mindenében. Semmit nem tettek azért, hogy szeresse őket az élő, teremtő, hatalmas Isten. Mit kell nekünk tehát cselekednünk, hogy gyermekeivé fogadjon, azaz üdvösséget, örök életet adjon? Semmit sem. Értitek? Ez történt Tesszalonikában, de ez történt az összes többi gyülekezetben, az ókorban, a középkorban és ma is. Semmit sem tettek, hanem meghallották, hogy Isten mit tett értük, és ezáltal meghallották, hogy milyen fantasztikusan szereti őket. Szándékosan mondom ezt a szót, ez nem bibliai szó, de értjük. Meghallották, milyen fantasztikusan szereti őket. Sokan fejből el tudják velem együtt mondani a Biblia szívét jelentő mondatot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit tett az ember? Semmit. Mit tett az Isten? Mindent. A legdrágábbját adta oda. Engedte a kereszten meghalni, hogy a mi bűneink bocsánatát elrendezhesse. Ez nagyon fontos később, és ha Isten megadja, még vissza lehet erre, és visszatérünk is, akár igehirdetésben, vagy más formában. Mert ez, testvérei, mindjárt tovább megyek még egy kicsit, a hívő életem belül is egy óriási hír ebben megerősödni. Nem tettem semmit, és mégis Isten gyermeke lehetett. Lehetek. Isten szeret, és gyermekévé fogad. Annyi a dolgom, hogy meghalljam, amit mond, és elhiggyem. Meghalljam, és elhiggyem. Hogy értem, ácsolták a keresztet. Értem. Miattam is, de egyben érettem is. János Evangélium 5. részében olvassuk, Jézus azt mondja, bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Figyeltétek, mit mond Jézus? Aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak már örök élete van. Cselekedett valamit? Semmit sem. Semmit sem. Hallott. Meghallotta a jó hírt. Ezt nevezi a Biblia egyébként ezt a pillanatot újonnan születésnek is. Amikor meghallod, mit tett, érted az Isten. És hogy nem várt tőled ezért semmit. Abszolút semmit. Meghirdeti, Jézust odaáldoztam te éretted. Mi a te válaszod? Felújongasz végre? Felújongasz végre, hogy megmentett vagy? Felújongasz végre, hogy az összes bűnöd bocsánatot nyert? Felújongasz végre, hogy a Teremtő Isten a te atyád? Hogy járhatsz vele? Hogy élhetsz új életet? A gyerekeinket is erre az örömre kéne, hogy elsegítsük. Mit tettek a tesszalonikaiak? Tulajdonképpen semmit. Elhitték, hogy Jézus értük is meghalt. Na tovább lépünk, és igyekszem rövidebb lenni, még rövidebb. Na jó, de a hívő életben csak kell tennünk valamit, hogy továbbra is szeressen. Hát nem erről szól a mai kiemelt igeverse, 13. Azt mondja itt Pál apostol, ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ne unjatok bele, így is lehetne fordítani. Hát nem arról beszél, hogy a hívő életben csak kell tennünk valamit, hogy szeressen. Nem erről szól ez a mondat, testvéreim. Nem erről szól. Bármennyire is így tűnhet. Mert ha nekünk Isten szeretetéért küzdenünk kell, akkor nagy bajban vagyunk. Ha Isten szeretetéért nekünk meg kell dolgoznunk, ha nekünk küzdenünk kell érte, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Tessék elképzelni, itt vannak az ovisok, mint élő példa. Milyen iszonyú lenne, ha nekik állandóan küzdeniük kellene, vagy akár folyamatosan cselekedni, netán dolgozniuk kellene azért, hogy a szüleik szeressék őket. Tessék ezt végig gondolni. Milyen iszonyú lenne, ha nekik ezért állandóan cselekedni kellene, dolgozni kellene, állandóan erre kéne koncentrálniuk, azért, hogy a szüleik szeressék őket. Hát ez egy iszonyat lenne egy kisgyermek számára. Ebben az örök stresszben élni, ebben az örök szorongásban élni, hogy eleget cselekedtem már, eleget dolgoztam, eleget teljesítettem, hogy végre szeressenek a szüleim. Halkan megjegyzem, hogy tragédia, de egy-két családban van ilyen. De hál' Istennek azért ők csak a kivételek. De Isten egyáltalán nem ilyen. Egyáltalán nem ilyen, hogy minket akkor szeret, meg azért szeret, mert mi teljesítettünk, mert mi megdolgoztunk érte. Ezt kéne kiverni a fejünkből mindnyájunknak, templomba járóknak és Istent keresőknek. Isten nem azért szeret, és addig szeret, amíg én cselekszem a jót. Azért szeret, mert megváltott engem. Megteremtett, sőt megváltott, fizetett, értem, oda áldozta a fiát, érettem. Ez az ő szeretetének a tőkéje, a háttere. És nem azért szeret, mert én olyat teljesítettem. Akkor tehát a hívő életben semmit sem kell tenni azért, hogy Isten szeressen minket. Semmit sem, testvéreim. Ő nem azért szereti a gyermekeit, mert valamit tesznek, hanem ha valamit szeret, és inkább így mondom, aminek örül, az a bizalom. Azokat szereti igazán, és azokra árasztja ki az ő gazdag áldását, akik bíznak benne, sőt, egyedül benne bíznak. Habakuk könyvében olvastuk nemrég, az igaz ember pedig hitből él. Sem a jó cselekvése, sem a rossztól való tartózkodás nem változtat azon a helyzeten, hogy Isten szeret minket. Alapvetően az övéi lettünk, amikor meghallottuk az igét, amikor újonnan születtünk, amikor gyermekévé fogadott minket. Isten szeret, megtette velünk, amit meg kellett, átmentünk a lelki halálból a lelki életbe, Isten gyermekei vagyunk, egy egészen új helyzet jött létre, aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és új jött létre, írja Pál apostol, áll a kereszt. Megtörtént az Isten szeretetének aranyfedezett bemutatása. Áll a kereszt. Jézus Krisztus bemutatta az áldozatát. Akkor már csak annyi maradt hátra, hogy ezt még megvizsgáljuk röviden, és ha valamit rosszul csinálnak az Isten gyermekei, azért a tesszalonikai gyülekezetből kiderül, után olvasunk, hogy ők tényleg azt hitték, hogy nagyon hamar visszajön már az Úr Jézus, és ebből egy egészen következően, egy egészen léha semmit tevő életet éltek, sőt élősködtek egymáson. Élősködő, tétlen életet éltek legalábbis néhányan a gyülekezetből, és akkor most az a megoldás, hogy hagyjuk rá, ha valaki valamit nem az ige szerint csinál, majdnem azt mondhatnánk, hogy ne neveljük az ovisokat. Nem erről van szó. De azt is megkérdezhetjük, kezdjünk el szorongani, ha magunk életében azt látjuk, hogy nem jól mennek a dolgok, nem tudok tökéletes hívő életet élni, kezdjek el szorongani, vagy még rosszabb, kezdjek el hazudozni, legyek képmutató, és azt mondjam, hogy ó, nálam minden rendben van, ide nézzetek, én egy megszentelt életet élek. Nem. Egyik sem igaz, és egyik sem kedves Isten előtt. Se ne kezdjünk el szorongani, se ne kezdjünk el hazudozni, képmutatóskodni. Ha találkozunk a saját nyomorult természetünk valóságával, ha találkozunk a saját nyomorult bűneinkkel, nem. Nem ez a megoldás. Hanem intsünk, és engedjünk az intésnek, amit a 15. vers szerint buzdítás. Igazából a Biblia értelmben vett intés az mindig buzdítás és nem leminősítés. Mi magyarok ezt valahogy rosszul értjük ezt a szót. Azt gondoljuk, hogy az intés az rossz, mint az intő, az persze nem egy pozitív fogalom. De az intés a Bibliában az biztatás, az felhívás, bátorítás. Bízz az Úrban, és hidd, hogy szeret, és megsegít a kísértésekkel szemben is, és a kísértések között is. És igazítsuk helyre a másik fejét ezzel a biztatással, az eredeti szöveg így adható vissza, hogy igazítsd helyre a fejét, a gondolkozását, de úgy tedd ezt, mint testvérét, mint testvéredét. Vagyis az a tökéletlen hívő életet élő hívő ugyanúgy Isten gyermeke maradt. Téved? Tévelyeg? Lehet. Elbukik? Sajnos ez is lehet velem együtt. De amikor ezt egymás életében észrevesszük, akkor úgy cselekedjünk, ahogy itt Pál tanítja. Éreztessük, egyébként itt az eredeti szöveg azt mondja, hogy ne legyünk vele olyan bizalmas kapcsolatban, mintha minden rendben volna, nem feltétlenül tényleges mosolyszünetet jelent ez, és szakítást jelent. Nem erről beszél az ige, hanem azt mondja, hogy azért érezze a másik, hogy valamit át kéne gondolnia. Valamit változtatni kellene. De úgy jelezzem ezt neki, úgy figyelmeztessem, úgy intsem, hogy közben mindvégig vallom és tudom. Kegyelemből, hitáltal Isten gyermeke ő. Isten szereti őt. Akkor is, ha éppen téved. Akkor is, ha éppen tévelyeg. Akkor is, ha éppen elesett, vagy bocsánat, hogy gyerek példát mondjak, becsinált. Akkor is. Intsd őt, mondja Pál apostol, de úgy, mint testvéredet. Testvéredet. Mint aki ugyanabban a kegyelemben részesül, mint te is. A célunk tehát nem a megszégyenítés, hanem a változás, az elfordulás segítése. A célunk az, hogy Isten szeretetének képviselői legyünk, amely nem alkuszik, és amely nem rendül meg a mi bűnös életünket látva. Az én kis gyermekemet, vagy akár nagy gyermekemet, akkor is szeretem, amikor éppen nem tökéletesen cselekszik. Tanítom, nevelem, formálni igyekszem, de a szeretetem nem változott meg. Istené végképp nem. Így tekintsetek magatokra, hogy mindenféle cselekedet nélkül szeret titeket Isten, és így tekintsetek egymásra, saját a gyerekeitekre is, hogy bármiben van most, lehet, hogy bukásban, mélységben, téveigésben, Isten szeretete, amely kiárad felé, az nem változó. Nem vonja vissza a váltságot Isten. Nem teszi semmisé a keresztáldozatot, annak hatását, áldását, örökkévaló kegyelmét. Nem változtatja meg. Jézus egyszer mondta ki, és ezzel befejezte, elvégeztetett. Készen van. Szeretlek benneteket. Álljunk most föl, testvéreim, és egy énekszóban feleljünk az igére, és így folytatjuk együttlétünket. A 445. dicséretünk 5. versét énekeljük, 445. dicséret 5. versszakát. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, amit te tettél. Felülmúlhatatlan, pótolhatatlan és kiválthatatlan cselekedet. Senki nem tudtam véghez vinni, senki nem tudja helyettesíteni. Te meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük ezt neked teljes szívünkből, és kérünk, adj nekünk hitet, hogy teljes hittel ráhagyatkozhassunk a te cselekedetedre, a te szeretetedre, hogy ne a magunk cselekedeteiben bízzunk, mert azok nem tartanak meg, ha ezekben bízunk, elveszettek vagyunk. De köszönjük, hogy mint ahogy a jó szülő önmagáért szereti a kisgyermekét, te is szeretsz minket, és nem szabsz feltételeket. És kérünk téged, taníts arra is, hogy a hívő életben sem azt gondoljuk, hogy csak akkor szeretsz, ha jót cselekszünk, ha minden tökéletesen csinálunk. Urunk, taníts meg arra is, hogy egymás szeretetben intsük és bátorítsuk, hiszen van úgy, hogy észrevesszük a másiknak a botlását, de soha ne tekintsünk rá úgy, mintha alattunk lenne, kisebb lenne, nyomorék lenne lelkiképpen, hanem tekintsünk úgy rá, mint társunk a kegyelemben. Kérünk, segíts, hogy ezzel a szeretettel inthessük és bátoríthassuk egymást, úgy tekintve a másikra, hogy ő érte is meghaltál, ahogy mi érettünk is. Áld meg gyülekezetünket, kérünk, áld meg gyászolóinkat, vigasztald, bátorítsd az ő szívüket, áld meg mindazokat, akik betegek, gyógyítsd őket, és most külön kérünk, hogy áld meg óvodánkat, minden kicsi gyermeket, aki ide jár, minden pedagógust, munkatársat, aki velük foglalkozik, minden szülőt, nagyszülőt, akik imádkoznak értük, akik segítik, nevelik és bátorítják őket. Áld meg népünket, hazánkat, határokon túlélő testvéreinket, könyörülj a magyar nemzeten, hogy felfedezze, mit tettél te, és hogy ne magában bízzon, mint konok és kemény, vastagnyakú nép, hanem hadd bízzunk teljes szívvel csak és kizárólag benned, a te szeretetedben, a te hűségedben és a te hatalmadban. Kérünk nagy nevedért, hallgass meg és áldj meg valamennyünket. Amen. Együtt mondjuk most el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk szeretettel az Olajfa Református Óvoda tanévnyitó műsorát. Szeretettel át is adjuk a szót pedagógusainknak és a gyerekeknek.
Azt a jó nyitva kárra, örömnekünk. lélek, Jézus, lép és lőd, lép és lőd, lépve járok, Jézus, minden van, lépve lélek, Jézus.
Köszönjük szépen! Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű urat, főgondnok urakat, gondnok urakat, tisztelt fenntartó gyülekezetet, szülőket, kollégákat, utoljára, bár nem utolsó sorba titeket, kedves gyerekek. Köszönöm szépen a Bárányka csoport gyerekeinek és felkészítő kolléga nőimnek, hogy ilyen aranyos kis műsorral készültetek. Hálával van tele a szívünk is. Mindig öröm benneteket itt látni az Úr asztalánál. Az idei év kicsit más. Kicsit alakította az élet, alakítottak törvények, és alakítják az évek az Úr. Ezért választottuk ebben az évben a munkatervünkben a Róma 5:3-4-et, hogy de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig a reménységet, amely kegyelmi pillanat, amikor az ijesztő emberi hatalmak mögött is felismerhetjük a mindenek felett álló, tekintély parancsoló Úr hatalmát. Az ilyen ember a szorongatás idejében is békességet lelhet, a terhek alatt is találhat örömöt, és erőfeletti harcban is megerősödhet. Hiszen az életünkben a köznevelési törvény hoz nagyon sok változást a mindennapjainkban, de úgy gondolom, hogy az Úr segítségével és szeretetével, az ő kegyelme által, ahogy az igehirdetésben is hallhattuk, szeretetben tudunk megmaradni. És ez a legfontosabb, hogy az ő szeretetével egy tényleg szerető közösség lehet, egy boldog légkör, amiben hirdethetjük az ő nevét. Hála és köszönet járja át a szívünket ezért a gondviselő úrnak, hogy itt lehetünk a 2013-as, 14-es nevelési évben, és úgymond zökkenőmentesen nyithattuk meg az évet. A nyáron megszépülhetett az óvoda belülről, színes falak és annál színesebb asztalok és székek kerültek be a csoportszobákban, ami még úgy gondolom, hogy melegebb légkörrel fogadja a gyermekeket, és még szívesebben jönnek. Az Úr kegyelméből az egyik óvónéninknek, ahogy már a tanévzáron is mondtuk, babája van, de helyette két gyesen lévő óvónénink is visszajött, úgyhogy nagyon szeretettel köszöntjük őket, Léberné Hasselberger Zitát és Rót Róberné Izabella nénit is, akik a kis csoport és a középső csoport óvónéniei. A gyermek létszámról, hogy hogyan is alakultak, a halacska csoportban 27 fő, a szivárvány csoportban 18, a bárányka csoportban 27, a galamb csoportban pedig 26 fő van. Teljes létszámmal működünk, hála az Úrnak értem. Amikor néztem, hogy mivel is köszönhetném, az első egy vers jutott elém, és nyitott, hogy az első hétre mi is az az igazi jellemző dolog, amit el tudnék mondani, és a beszoktatással, Turmezei Erzsébet első nap az óvodában. A kis Andrist óvodába vitte anyukája, hogy a kedves óvónéni vigyázzon reája. Ám Andriskának csak pittyek, csak potyog a könnye, azt hiszi a kicsi csacsi, hogy ott marad örökre. Körülveszi a sok gyerek, vigasztalja Andrist. Elmesélik, mutogatják, mennyi játék van itt. Sinemfutó, piros vonat, képes könyve, kis hajó. Nocsak, Andris, ülj fel gyorsan, rád vár a hintaló. Elfogy lassan Andris könnye, felderül az arca. Sráról lovát biztatgatva, beregszászik hajtja. Úgy gondolom, hogy a mi évünk is így kezdődött. Bár nem sok pittyegés volt, és nem sok potyogókönyv, de mi azt a lovat nem beregszászik, hanem a templomig szeretnénk hajtani. És így szeretnénk a 15. nevelési évünket megnyitni, ami úgy gondolom, hogy kerek, és itt szeretném majd a fenntartó gyülekezetet is, amiket tervezünk, programokat, ünnepi programainkat is külön meghívni, amit majd olvasni fognak a honlapon, és szeretnénk ezt tényleg méltóan megünnepelni a 14. vagy a 15. nevelési évünket. Mert így haladunk az Úr felé, az Úrral ebben az évben is, és így az ő kegyelméből nyitom meg a 15. nevelési évünket. Köszönöm szépen!